Benyik tanár úr előadása következik, amelynek a címe az Eucharisztia alapítása és tiszteletének rövid teológia története. Benyik tanár úr alapította és elnökli a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát, és SNTS magyar tagja, Katéna Aurea fordítás. Fő kutatási terület az újszövetségi keletkezés és kutatás történet. Herr Benyik folgt jetzt mit seinem Vortrag kurze Theologiegeschichte der Gründung und der Verehrung der Eucharistie. Herr Professor Benyik ist der Gründer und Präsident des Internationalen Segeder Biblischen Konferenzes, Forscher von Entstehung und Forschungsgeschichte des Neuen Testaments und so weiter und so weiter.
Köszönöm szépen. Hát lehet, hogy olyan túl sok újdonságot nem mondok, lehet, hogy egyeseknek viszont újdonság. Ha egyetlen egy szóval szeretném összefoglalni az előadásomnak a témáját, akkor azt kell mondanom, hogy az írott szónak van egy nagyon furcsa sorsa. Ha egyszer valamit leírnak, akkor két felé kell kutatni, az, hogy milyen környezetbe írták le, és milyen kontextusba, és utána, hogy mi mindent raktak rá erre az egyetlen egy szóra, ez kifejezetten áll és minősített áll az eukarisztia alapítási szövegeire, amelynek a kontextualitása egy nagyon fontos kérdés, illetve hogy ezt hogyan értelmezték újra és újra. Az egész folyamatot nem fogom elmondani, mert ez nagyon hosszú lenne. De azért jutott ez eszembe, mert először is az eukarisztikus liturgiák vagy az úrvacsora nagyon különböző kontextusba jelenik meg, és nagyon különböző szokásoknak adunk helyet. Gondoljunk arra, hogy mekkora különbség van Jézus utolsó vacsoráján, amikor egy asztal köré összegyűltek, és mekkora különbség lesz, ha ugyanez a szöveg elhangzik, a Szegedi Domban egy kiemelt oltárnál, főleg, hogyha nem is arám, hanem latin nyelven, egy olyan hallgatóságnak, aki ezt a nyelvet nem is tudja, ez a II. Vatikáni zsinatig Magyarországon ez így volt, vagy elhangzik görög nyelven, vagy ugyanez az érdekes dolog, hogy szír nyelven, és nem is pontosan ugyanaz, egy régebbi szövegre utalva. Ennek például az is érdekessége, hogy 2003-ban II. János fogadott egy szír delegációt, és a szír marabár lítusnak az eukarisztikus szövegét, vagy formuláját, az bár eltér a mi római nyugati formuláinktól, de mégis elfogadta az ősiség jogán. Aztán egy másik szélsőséges esemény az Orlandói Exponenciál Konferencián, amikor egy egész nagy stadionba mutatták be az eukarisztikus áldozatot, akkor körbehordták kis kosarakkal az előre csomagolt, mint a kondensz tejet, a bort, és előre csomagolt steril kis kenyeret, és az illető lelkész fölállt a mikrofonhoz, és azt mondta, hogy brot, és akkor mindenki kinyitotta, és ette, és azt mondta, hogy wine, mindenki kinyitotta, és ette. Na most én azt hiszem, hogy ezek a formulák megdöbbentően mutatják azt, hogy az eredeti szavak mennyire más kontextusba helyeződnek bele, és ahhoz, hogy mi ahhoz a történeti és pszichológiai és spirituális szituációhoz kapcsolódjunk, amelyben ez elhangzott, és amelyet úgy gondolunk, hogy meg kell ismételnünk, ahhoz érdemes egy kicsit visszatekinteni a múltba. Nos, az eukarisztika átváltoztatási, úgynevezett átváltoztatási szövegeinek, ez az én testem és ez az én vérem. A kánoni szöveg formulája három különböző csoportba osztható, a Máté Márk szövege, a Lukács szövege, amely leginkább a korintusi levéllel hasonlít, és a János szövege, amelyet igaziból nem is tekinthetünk, inkább kenyérbeszédnek tekinthetünk az átváltoztatás szövegének. A Egyik problémánk az, hogy az mindenki számára azt hiszem, hogy világos, hogy ezek a szövegek a pászka vacsorának a keretében zajlottak le. Csak hogy ezt szoktam mondani, hogy a megörökítés az egy kicsit úgy hangzik el, mint a délszláv esküvőben is, hogy nem azt jelzik meg, ami mindig megszoktak, hanem a szokatlant írják le. Ennek következtében a megszokott dolog, hogy ez pontosan milyen koreográfia szerint történt, arról nincs egészen pontos információnk, illetve hát egy 300-dal később a Talmudból van információnk arról, hogy Jézus korában nagyjából hogyan zajlott le ez az étkezés, és ebben hogyan kell beillesztenünk a változásokat. Van egy érdekes indirekt megjegyzés, ami talán a zsidó-keresztény körökből származik, a rabbi Gamálielnek a kijelentése, aki azt mondja, hogy a pászka vacsorán és a kenyérre és a borra nem mondunk semmit. Úgy tűnik, hogy ez egy visszahatása a zsidó pászka liturgiára, a keresztény gyakorlatnak, valószínű, hogy ők heretikus gyakorlatnak minősítették, hogy ez a megváltoztatás, ez átértelmezi ezeket a szövegeket. A nagy probléma, hogy a Collins véleménye, hogy ez a szakasz nem volt része a premárki szövegnek, mivel nem a vacsora előkészítését követi, hanem a 22. versben szerepel. A Kai Esteotes Anton Labon a kifejezésről újra kezdődik a vacsora leírása, tehát itt egy csomó mikroanalízis van, amely azt mutatja, próbálja bizonyítani, hogy itt ez a szöveg, ez nem csak eltér a zsidó pászka vacsora szövegétől, hanem esetleg talán szövegidegen szöveggel is állunk szembe. Bultmann hellenisztikus kultuszelbesélésnek definiálja ezt a szöveget, a Ninelvan pedig megjegyzi, hogy az eszemény rendkívülisége ellentmond, a tanítványok semmiben sem reagálnak erre a szövegre. Martos Balázs kommentárjában búcsú vacsorának nevezi ezt a szöveget, és részletesen nem kommentálja. A másik probléma az, hogy elhelyezzük ennek a szövegnek a helyét a pészaki vacsorán belül, hiszen ez egy nagyon hosszú szertartás volt, tehát majdnem egy egész éjszakán keresztül lezajló szertartás, hogy ez pontosan hogy zajlott le, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ebben az eligazító a pészaki hagada, amely azonban sem nem egészen pontosan adja vissza a kivonulás könyvében a található átleírást. Nyilvánvalóan, hogy Jézus korában nem már azt az Egyiptomban eltöltött első pészakot, vagy utána az első pészakot ismételték meg. A másik, hát a Misnában, traktátusok 10-11. fejezetben rögzítik a hagyományos szöveget, de ez a Krisztus után a harmadik században származik. A keresztény pészák, vagyis Jézus utolsó vacsorája a zsidó hagyományok keretében zajlik, jól jellemzi az eltérő liturgikus hátteret, hogy ebbe a szöveg összefüggésben nevezen illeszthető be a későbbi viták, az úgynevezett konszubstanciáról és impanációról szóló filozófiai viták, hát ebben a közegben ennek értelme sincs. Tehát ez nyilván egy újabb filozófiai, teológiai közeg, ahol ugyanezt a szöveget elkezdik értelmezni. A kulcskérdés azonban az, hogy itt egyszerűen egy megváltoztatott pészak liturgiáról van szó, vagy egy új rítus alapításáról van szó. A Lukács szövegében szerepel, itt nagyon fontos a kainédiatéké kifejezés, amennyiben ez hozzákapcsolódik ehhez a szöveghez, akkor beszélhetünk arról, hogy szentségalapításról, új rítus alapításról, elbeszélésről beszélünk. A Máté Márk szövegében ez a hagyomány nem olyan erős, igaziból ez a Lukács szövegében mondható, hogy egy új rítus alapításról van szó, ahol azt is olvashatjuk, hogy ez az én testem, amely értetek adatik. Érdekes módon ez talán a liturgia történészeknek, meg a dogma történészeknek egy nagyon fontos dolga, hogy a kánoni szövegben a mindenkiért adatik, az megfelelő, vagy csak sokakért adatik, az megfelelő interpretációja volt ennek a szövegnek. Tehát ez a kehely, az új szövetség az én vérem, amely értetek kiontatik. Ez a mondat, ez egyértelműen nem egyszerűen csak megváltoztatja a pészaki liturgiát, hanem felfedezhető benne az a szándék, hogy itt egy új rítust alapít Jézus. A másik probléma, azt hiszem, hogy a szakemberek számára ismert, és ezt azért is említem, hiszen a most Gnilka díjas cserháti professzorra a korintusi levél kommentárjában ezt hosszasan elemzi, hogy az igaziból a legrégibb eukarisztikus szöveg az a korintusi levélből származik, tehát nem az evangéliumokból származik. Ott viszont a didómenon adatik ige, és a csak hyperhémon rövidebb változata szerepel, tehát ott már az ősegyházi gyakorlatra történik egy reflexió, és nem az eredeti szituációt akarják bemutatni. Tehát lassan-lassan az történik, hogy ezek a szövegek elszakadnak a zsidó háttértől, és egy más kontextusba kerülnek, főleg a hellenisztikus közösségeken belül, ahol már nem ismerik rendesen, hogy igaziból ez az eredeti, ez a szöveg egy másik eredeti rítus keretében hangzott el, még akkor is, hogyha annak a megváltoztatásával. Nos, a János hagyománnyal én nem foglalkoznék annyira, mert a János hagyománynak az úgynevezett kenyérbeszéd szövege, erről egyébként a Bojki professzor úr ír egy gyönyörű szép exkurzust a maga János kommentárjában, ő neki különben is a Tischgemeinschaftok, az asztalközösségek egy nagyon kedves témája volt. Tehát a János teológiájában már a mennyből alászállott élő kenyér, és a kenyérszaporítás és az eukarisztia, ez a három tézis, ez összefonódik, jelezvén azt, hogy az ősegyházban nagyon sokszor szimbolikusan értelmezték Jézusnak a csodatetteit, és hozzákapcsolták a csodatörténeteket az eukarisztikus létesítésének a szövegeihez. Én azt gondolom, hogy nagyon sokak számára mindezek a dolgok, amit én elmondtam, a szakemberek számára ismertek. Van azonban egy kevésbé ismert aspektusa az eukarisztia létesítése gyakorlatának, ez pedig az apokrif szövegekben található, és erre be kell mondanom, hogy Zamfir Korina hívta fel a figyelmet. Amikor elemezte az apokrifoknak a közösség bemutatását, egy rövid szöveget idéznék elő a Pál és a Tekla cselekedeteiből, amikor Onesiforos házában nagy örömmel fogadták az érkező Pált, majd térdet hajtottak, megtörték a kenyeret, és Isten igéjét hallgatták mértékletességről és a feltámadásról. Ezek a szövegek, szeretném hangsúlyozni, hogy az apokrif szövegek azok nem azonosak a heretikus szövegekkel, tehát, hanem az apokrif szövegek azok nem a hivatalosan felolvasott szövegekről van szó, nagyon sokszor népies hagyományt közölnek, de jól tükrözik az elterjedt keresztény népi hagyományokat. Ebben érdemes idézni, hogy a szerző végkövetkeztetését, bármennyire szkeptikusan kezelnék is itt a vizsgált tudósításokat, nem lehet elvitatni, hogy ezeknek a keleten írodott cselekedeteknek valamit tükrözniük kell a közösség liturgikus gyakorlatából. Ezen írások az eukarisztikus gyakorlatok sokféleségét írják le, külön érdemes lenne talán beszélni, lehet, hogy érdekesebb lett volna az apokrifoknak a liturgikus utalásairól, majd egyszer, hogyha sokáig érek, majd a 80. születésnapomra megírom. Nos, legtöbb esetben csak kenyértörésről beszélnek, bár nem zárják ki a kehely eseményt sem. Tehát attól, hogy csak kenyértörésről beszélnek, arról nem lehet arra következtetni, hogy csak kenyér is, volt, és nem volt kehely liturgia is. Legtöbb esetben csak a formáják azonban az eukarisztus létésének formáját azonban nem nagyon írják le, a szírszövegekben pedig igen eltérő változatot találunk. Mindez a pápai döntés alapját szolgálja, és az ősiség jogán ismerték el azon részegyházak ősi gyakorlatát. Bár az apokrifok nem feltétlenül az egész egyház általános gyakorlatát írják le, de mégis meghatározó információkat közölnek a lokális eukarisztikus gyakorlatokról, ami egyrészt jele annak, hogy az eukarisztia ünneplése mennyire központi kérdés volt a keresztény közösségekben, másrészt nem terelődött figyelem a vita az átváltoztatás pontos formuláira. Ezt őrizték, de mivel valószínűleg nem volt vita tárgya, hogy ez mennyire fontos, ezért nem specifikálták. Akkor szoktunk vigyázni a kifejezéseinkre, amikor hát egy éles vitába vagyunk. Nos, a görög eucharisztia szó eredetileg hálaadást jelent. A hálaadás a Pészek liturgiának és Jézus utolsó vacsorájának is fontos része volt, nem a központi eleme a szentség létesítésének. Az ugyanis, hogy a poterion tész eucharisztiász, vagyis az áldás kelyhe az eukarisztia létesítésére utal, lásd a Korintusi Levél, illetve a Jelenések könyvének az utalásait, az ortodox és a katolikus egyházban az egész liturgiára kiterjesztett átállításként fogják föl, illetve hát a szentmisére érték manapság a nyugati egyházban az eukarisztia szót. Nagyon sokszor a mise liturgia helyett azt mondják, hogy eukarisztiát tartottunk. Tehát ez egy kiterjedelem, amely liturgiában az első időszakban még a szeretet lakoma is kapcsolódott. Megkérdeztem egyébként a ortodox teológusokat, hogy nekik a liturgiában van-e olyan kiemelt mondat, mint nálunk. Hát mondták, hogy hát az epiklézis, vagyis a lélek lehívás. És mondom, és ti hogy gondoljátok, hogy mikor történik a kenyér és a bor átváltoztatása? Azt mondja, az egész liturgiában. Tehát ez egy nyugati specialitás, hogy a részint nyilván a reformáció vitáinak a következménye is volt az, hogy a egy néhány szóra terelődött a figyelem, és azoknak a reál szimbolikus jelentésére. Nem tudom, mennyi időnk van még hátra. 2 perc. Akkor itt most kénytelen leszek megszakítani ezt a rövidre szabott elbeszélést. Remélem, hogy sikerült néhány új dolgot mondani, és nem beszélek a didachéről, nem beszélek arról, hogy a valóságos jelenlét és a vétel pillanatában történő jelenlét, vagy főleg a reformátori teológiákban ez hogyan bonyolódott, illetve hogy hogyan ragaszkodtak bizonyos formulákhoz, hogy ez a megfelelő. Én azt mondom, hogy annyit mindenképpen egyetérthetünk, hogy az eukarisztia, más néven nevezve az úrvacsora, az egy kulcs és csúcs teljesítménye minden keresztény közösségnek. De még ebbe az egy percbe belefér. Tudják azt önök, hogy például a harmadik, negyedik században az eukarisztia vétele, mármint az áldozás, az csak a szerzetesekhez tartozott, és nagyon sokan csak a haláluk előtt áldoztak. Uram, bocsá, 1930-ban olvastam a Budapesti Központi Szemináriumnak a naplóját, illetve a napirendjét, amelyben a következő volt leírva. Szombaton a kispapoknak cipőt kell puszolni, és meg kell fürdeni, mert vasárnap misére mentek. A második vatikáni zsinat után ez, hogy egy szemináriumba nem mennek minden nap misére, hát az elképzelhetetlen. Vagy az, hogy valaki csak a felnőtt korában, vagy a halála után vegye az eukarisztiát, vagy a halála előtt vegye az eukarisztiát, vagy ne halála után, ez is elképzelhetetlen. Tehát itt meg kell mondanom, hogy a tizedik Piusszal változik meg a folyamat, aki a mindent megújítani Krisztusban jelszóval bevezeti a gyermekek számára is már az első áldozást, és ettől kezdve ez a keresztény hát és a katolikus kultusznak is a részevé lesz. Utolsó mondatom, és azt hiszem, hogyha az megtörténik Luther és Calvin idejébe, ami a II. Vatikáni zsinaton megtörtént, hogy nemzeti nyelven celebrálják a misét, és az oltár kerül mint asztal, kerül a középpontba, akkor ha a politika nem kényszerít, nem lett volna egyház szakadás, hanem egyház megújulás. De most már ez is az örökségünkhöz tartozik. Hát, ahogyan azt a Aquinói Tamás fogalmazta meg a himnuszában, a rejtőző Istent azért hittel álthatjuk, és én azt hiszem, hogyha erre koncentrálunk, hogy az első eukarisztikus liturgia is az árulásnak a környezetében történt meg. És úgy, hogy ezt Jézus tudomásul vette, mégis ezt a vacsorát rendelte, hogy emlékezzenek rá. Talán, hogyha ezt mi is végig gondoljuk, akkor nem csak misére megyünk, hanem jobban részt veszünk az eukarisztia misztériumában. Köszönöm, hogy meghallgatták.